Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amelyet egyházunk a mai ünnepnapra, Rogáte, az imádság vasárnapjára, igehirdetési alapul rendeltek számunkra, és amelyet megírva találunk a Királyok első könyvében, a 8. fejezetben, a 28. verstől a 30-ig a következőképpen. Salamon király így szól. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Nézz nyitott szemmel erre a házra, éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgasd meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgasd meg lakóhelyeden, a mennyben, hallgasd meg, és bocsáss meg nekik. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Egy királyt látok, Salamon királyt látom. Műve előtte a templom, a hatalmas templom, amelyet Istennek épített, Isten lakóhelyéül, Isten otthonául, amelyet azért épített, hogy végre ott legyen az Istennek a neve. Megépült végre a templom, mióta kijött a nép Egyiptomból, erre a templomra áhítozott. A pusztai vándorlás során is azt kívánták, bárcsak az Isten láthatóan velük lenne. És velük is volt, éjjel tűzoszlopban kísérte őket, nappal pedig füstoszlopban járt előttük. Olyan jó, amikor kézzel fogható, amikor látható Isten van körülöttünk, előttünk. Olyan jó, amikor ő vezeti a népet. Ilyen kézzel fogható, ilyen látható, ilyen behatárolható Istenük volt Izrael népének a pusztai vándorlás során, és mégis ismerjük a történetet, nem lettek erősebb hitűek, nem lettek kedvesebbek az Isten előtt, újra és újra lázadásba, elégedetlenségbe estek. A vándorló nép a pusztában újra és újra meggyőződhetett arról, hogy Isten velük van, füstoszlopban és tűzoszlopban, mégsem lettek jobbak, hívőbbek, kevésbé lázadók. Sőt, ismerjük a történetet, míg Mózes tárgyalt Istennel a Hóreben, már aranyborjút készítettek Áronnal együtt. Hol járunk már az édenfáitól? Kérdi keserűen a költő. Világunk büszke madarának csőrében porladunk, állapítja meg. Hol van már az édenkert? Hol van már az édenkert szabadsága, a paradicsomi szabadság, Ádám, Éva szabadsága és büntelensége? Hol van már? Hol van már a kötetlen találkozás öröme, amikor azt írja az ige, hogy Isten szabadon járt, kelt az édenfái között, és hol itt, hol ott, hol amott elegyedett szóba Ádámmal és Évával. Hol van már a kötetlen beszélgetésnek az emléke, a gát nélkülisége? Hol van? Hol járunk már az édenfáitól? Ott kezdődött, igen, a bűnbeesésnél, a kiüzetésnél, Ott kezdődött a mindennapos küzdelem. Ott kezdődött a küzdelem az ember részéről, hogy vajon Isten jónak találja-e azt az utat, amit én kitaláltam. Vajon jó-e az az út, amelyre rálépett a lábam? Vajon jó-e az a gondolat, jó-e az az akarat, amely megfogalmazódott a szívemben, a lelkemben? Igen, ott kezdődött a kiüzetésnél, a bűnbeesésnél, a mindennapos küzdelem. S ha végre megnyugszik a lelkünk, földi paradicsomot említünk. Amikor békességet lelünk, amikor egy-egy nap végét úgy tudjuk lezárni, hogy hálát adunk az Istennek, és megnyugszik a lelkünk, mert elvégeztük azokat a feladatokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, akkor azt mondjuk, ez maga a mennyei béke, ez maga a földi paradicsom. Egy másik versében Pilinszky János így ír: valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik hozzám tartozik, a másik elhelyezhetetlen. Drága testvéreim, a bűn hozzám tartozik. Emberi mi voltommal együtt jár. Nem tudom legyőzni, nem tudom megsemmisíteni, nem tudom elfedni, nem tudom jóvá tenni, nem tudok ellene küzdeni, mert kevés az erőm. Ezért eseng így Salamon királya megépített templomban. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Salamon király mindennél jobban tisztában volt azzal, hogy mennyire lehetetlen az Istent a templomba bezárni, mennyire lehetetlen az Istent birtokolni, mennyire lehetetlen az Istent befogni, megfogni, behatárolni. Éppen ezért kérdezi, kicsit fájdalmasan is, vajon lakhatik-e Isten a földön, hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Épp hogy csak megépült a gyönyörű templom, már is tisztában van vele, hogy milyen töredékes az emberi kéz alkotása. Már is tisztában van vele, hogy Isten nem lakhatik ebben a földi otthonban, hiszen nem lehet birtokolni, nem lehet behatárolni. Vajon lakhatik-e Isten a földön? Mégis, tekints szolgád imádságára. Ezzel a mégis hittel, ezzel a mégis könyörgéssel indul el Salamon király ezen az úton. Salamon tudatában van emberségének. Tudatában van, hogy emberi kéz alkotta templom csak tökéletlen lehet. És annak, amit itt megfogalmaz. Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. És mégis kéri az Istent, hogy mindezek ellenére, az emberi bűn és töredékesség ellenére, minden emberi jó szándék töredékessége ellenére, mégiscsak jöjjön és lakjon itt. Mégiscsak adja áldását erre a házra, és mégiscsak hallgassa meg az imádságot és a könyörgést, amely ebből a házból fölszáll ő hozzá. Mégis hittel fordul Istenhez, és Isten jelenlétét, Isten áldását kéri. És a továbbiakban, a felolvasott ige szakasz után felsorolja, hogy mikor lesz különösen nagy szükség arra, hogy Isten meghallgassa a hozzá fölhatoló imádságot. Ezt mondja, csak felsorolom. Ha majd valaki vétkezik fele barátja ellen, és arra kényszerítik, hogy esküdt tegyen, ő pedig idejön és esküdt tesz oltárod előtt ebben a házban, te halld meg a mennyből, és tégy igazságot. Aztán másút, ha majd néped Izrael vereséget szenved ellenségétől, mert vétkezik ellened, de azután hozzád tér, vallást tesz nevedről, hozzád imádkozik és könyörög ebben a házban, te hallgass meg a mennyből, és bocsáss meg a te népednek. Vagy tovább, ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeztek ellened, de azután imádkoznak ezen a helyen, vallást tesznek nevedről, és megtérnek vétkükből, mert megaláztad őket, te hallgass meg őket a mennyből. És még tovább, ha majd éhínség lesz az országban, ha dögvész, aszály, rozsda, sáska vagy cserebogár lesz, vagy ha ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármilyen csapás és betegség lesz, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egész néped Izrael mond el, és ha valaki elismeri, hogy miatta van a csapás, és kiterjeszti a kezét a ház felé, te hallgass meg lakóhelyedről. Még az idegent is hallgass meg, ha hozzád fohászkodik ezen a helyen. Ha majd néped hadba vonul ellensége ellen, olyan úton, amelyen te küldöd, és imádkozik az Úrhoz a város felé fordulva, amelyet kiválasztottál, se ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, te hallgass meg a mennyből. Ha majd vétkeznek ellened, mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeidnek, de aztán szívből megtérnek azon a földön, ahova fogságba vitték őket, ha megtérnek és könyörögnek, te hallgasd meg őket. Salamon király hálaadása, imádsága, könyörgése tele van azokkal a történésekkel, amik aztán, tudjuk nagyon jól, az Ószövetségben Izrael népét sújtották. Éhínség, veresség, fogság. Minden, ami arra bíztatja a népet, és arra bátorítja a népet, hogy mindent, ami a múltban volt, hátuk mögé vessenek, és előre tekintsenek, és az Isten bűnbocsánatába, az Isten által meghallgatott imádságba, könyörgésbe kapaszkodjanak bele. Az Isten kegyelmét és irgalmát kérjék. Ezek a történetek a megtérés útjait sorolják fel számunkra. És nem csak Izrael népe van tele ilyen történettel, nem csak Izrael történelem könyve mutatja meg számunkra a Biblia lapjain, hogy milyen történeteket sorakoztat fel az Isten azért, hogy az ő népe hozzáforduljon, hanem mi magunk is tudjuk, hogy milyen a mi életünk. Mi magunk is fel tudjuk sorolni azokat a történeteket, azokat a múltbéli eseményeket, amikor az Isten hozzánk fordult, akár úgy, hogy bűneink méltó büntetését szenvedtük el, akár úgy, hogy az ő kegyelmével, az ő irgalmával magához ölelt minket, és elhárította rólunk a további szenvedést. Mégis hittel fordul Istenhez Salamon király, és kéri az Istent, és könyörög az Istennek, hogy hallgassa meg az ő népe imádságát. Nézd nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgasd meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgasd meg! Hányszor és hányszor szólal meg Salamon király ebben az imádságban így. Hallgasd meg! Figyelj oda! Hajlítsd a szívedet, a füledet oda a nép imádságára. Az imádság szava, az imádság hangja, miként Istené, mondja a költő, elhelyezhetetlen. Elhelyezhetetlen az imádság szava. Legyen az apró fohász, vagy hosszabb könyörgés. Érettségi előtt, vagy betegségben, saját magunkért, vagy mások gyógyulásáért. Legyen az reggeli erőkérés, vagy esti napösszegzés. Az imádság, a könyörgés szava elhelyezhetetlen. Egy kocsiban említettem beszélgető partneremnek, valaki kérte, hogy imádkozzunk érte. Letért az útszélre, legnagyobb meglepetésemre. Most? Kérdeztem tőle. Most. Hát, ha kérte? Itt a legjobb alkalom rá, mondta nekem, és elkezdtünk imádkozni azért, aki kérte, hogy imádkozzunk érte. Megtanultam ebből az apró történetből, hogy nincs rossz időpont az imádságra, és nincs alkalmatlan hely az imádságra. Megtanultam, hogy nem kell megvárni az estét, talán el is felejtkezem addigra a kérésről, vagy nem kell megvárni, amíg elérünk a templomba, a mi imádságunkkal, a mi könyörgésünkkel. Mert az imádság nincs helyhez és időhöz kötve. És mégis, hogyha valaki megkérdezné tőlünk, evangélikus keresztjénektől, hogy hol van az imádság helye, egészen biztos, hogy mondanánk, a templomban. A templomban, ezen a szent helyen, Isten különleges lakóhelyén. Bevallom a testvéreknek, hogy mielőtt elkezdődött az Isten tisztelet, mielőtt még a gyülekezet padokat elfoglalta volna itt a templomban, én körbejártam ezt a templomot. Fölmentem a győri terembe, ott tanúja voltam annak a csodának, hogy 21 gyermeket kereszteltek meg a családi Isten tiszteleten. Nagy ünneplés volt, nagy hangzavar, nagy éneklés és nagy öröm. Aztán körbejártam a templomba, bementem az oltártérbe, elmentem az egyik, majd a másik végéig. Azért tettem ezt, hogy érzékeljem, hogy érezzem, Isten különleges lakóhelye ez. Hol van az Isten ebben a templomban? Ott az oszlop háta mögött? Vagy valahol fönt a karzatokon? Hol van az Isten lakóhelye? Itt fönt a szószéken, csak azért, mert a lelkész innen hirdeti az Isten igéjét? Vagy különösen ott az oltár térben? Vagy a keresztelőkútnál? Vagy éppen az úrvacsora szentségében, a kenyérben és a borban, az ostjában és a borban? Hol van jelen az Isten? Én azt éreztem, mások is érezhetik, ha megteszik ugyanezt a sétát, amit én megtettem, hogy Isten mindenütt jelen van. A legutolsó padsorokban is, a legutolsó sarokban is, ott, ahol senki nem ül, és ott, ahol valaki elfoglalta a helyét. Isten jelen van. A szószéken is, az orgonánál és a karzatokon is, Isten jelen van a legkisebb helyen is. Nem lehet befogni, nem lehet felfogni, nem lehet megragadni, és nem lehet birtokolni. Jelen van ott, ahol éppen te vagy. Jelen van az Isten. És most van jelen az Isten, amikor az Isten tiszteletnek az ideje van. Most van jelen az Isten számodra, hogy hozzád szóljon, hogy a te szívedbe öntsön bátorságot, hogy neked mondja el az ő akaratát. Ezen a szent helyen és ebben a szent időben. Itt az ideje. Nem kell várnunk rá, hogy a nap összegzéseképpen hálaadó imádságba kezdhessünk, és nem kell várnunk rá. Hol lakik az Isten? Kérdezi a gyermek. A templomban, szokták válaszolni a felnőttek. És hogyha bejön ide és körbenéz, talán lelki szemei, gyermeki szemei előtt mégiscsak megmutatkozik az Isten, látja az Istent. Igen, a templomban lakik, és ezen kívül mindenütt, a felhőkön, a fák koronájában, a patak csobogásában, és este a sötét szobában. Így válaszolhatunk a gyermek kérdésére. Meghallgatja az imát? Kérdezi tovább a gyermek. Igen. Akármilyen halk, és akármilyen hangos is ez az imádság. Salamon király is ezt érzékelte, ezt tapasztalta, és ezt kérte az Istentől. És egy másik királyt is látok, ő is térdel, Istenhez szól, imádkozik, tanítványaiért és saját magáért. Ez a másik király, a Messiás király, Jézus Krisztus Urunk, a Mester, a Megváltó. Neki is mégis hite van. Tudja, hogy nem érdemli meg a halált, a szenvedést, a csodákért, a sok jóért, amit tett, de tudja imádkozni Salamon királlyal együtt, váljék valóra a te ígéreted. Istenhez fordul, egészen az ő közelébe teszi le az életét. Váljék valóra ígéreted. Isten megígérte, mivel az ember az Édentől messzire szakadt, és az ember képtelen visszatalálni oda, az Isten megígérte, hogy helyrehozza az Isten-ember kapcsolatot. Megígérte, hogy az ember újra érezheti majd közvetlenül az Isten jóságát, az Isten közvetlen közelét, az Isten feltétel nélküli szeretetét, kegyelmét és irgalmát. Krisztus ezt hirdette, és halálával, feltámadásával ezt tette lehetővé a mi számunkra. Ő imádkozik. Imádkozik a Gecsemáné kertben, imádkozik vérverejtékkel, tudja, hogy el kell mennie a szenvedés útjára, de tudja, hogy nem hagyhatja a tanítványokat árván, a Szent Lelkét kell elküldenie azért, hogy erő és bátorság és erős hit gyújjon a szívükben. Imádkozik a Gecsemáné kertben vérverejtékkel haláltusájában. És kimondja a csodálatos mondatot, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te, Atyám. Nincs is ennél szebb imádság, nincs is ennél jobb imádság befejezés. Mindazonáltal ne úgy legyen, hanem ahogy én akarom, hanem amint te, Atyám. Azóta sincs szebb imádság ennél. Salamon király és Jézus a Messiás király példát adott. Az őszinte hálaadásra, erre a mégis hitre, az Isten ígéreteibe való kapaszkodásra, az Isten akaratának az elfogadására. A kérdésünk már csak ez maradt. Te oda tudsz térdelni Salamon király mellé? Te oda tudsz térdelni Jézus Krisztus Urunk, ami megváltunk mellé? Most? Mikor? Mikor máskor? Nincsen ennél alkalmasabb idő. Itt? Itt. Hol máshol? Hiszen nincsen erre alkalmasabb hely. Ne halogasd, tárd Isten elé háládat az életedért, a szüleidért, az édesanyádért, most különösen is fontos ez anyák napján számunkra. Tárd Isten elé a te könyörgésedet, hogy bűnbocsánatát adja néked, és hogy az úrvacsora szentségében megérezhesd. Isten irgalmas és kegyelmes. Feltétel nélkül elfogad, bűneidet a háta mögé veti, és lehetőséget ad arra, hogy a mennybe tekints. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, aki jóságos vagy, és abban telik kedved, hogy teljesíted gyermekeid kérését, fordulj felénk, amikor most ezzel a mégis hittel imádkozzunk te feléd. Kérünk, ne fordulj el tőlünk, hanem taníts úgy imádkozni, hogy meghallgathass minket az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mind örökkön örökké. Amen.